tisztelt kollégák, akkor foglaljanak helyet, elkezdjük a mai előadást. Egyrészt két téma lesz a mai napon. Az egyik az elmúlt alkalommal megbeszélt teljesítményfokozattal kapcsolatos befejező információkat fogjuk elmondani, és aztán utána egy következő témára, a munkapont beállításra koncentrálunk. Az elmúlt alkalommal a B-osztályú végfokozat vagy teljesítményfokozat még így is szokták hívni, hogy teljesítmény erősítő. Szándékosan használok különböző megfogalmazásokat, mert különböző helyeken másképpen nevezik, szerepelt a múltkori alkalommal. Mi is ennek a lényege? Tehát kiderült a következő, hogy van egy elrendezésünk. Az elrendezés az A és B osztály között legalábbis az eddigi meggondolásokban nem különbözött egymástól, legalábbis a struktúrája ennek a rendszernek nem különbözött egymástól, UT és mínusz UT telepfeszültségek vannak. Van egy fogyasztó, amely a két közös elektródára, az emitter és kollektor közös elektródára kapcsolódik, és ezek után mind a két tranzisztort valamilyen szinten egyen árammal vezéreljük, hogy milyen szinten ezt a múltkor még nem beszéltük végig, most elmondom, és ellenütemben vezéreljük, amit a kis kukacoknak az ellentétes hajlításával jelzünk. Amikor a felső tranzisztor nyit, akkor az alsó tranzisztor zár, de úgy van egyenárammal beállítva a dolog, hogy az IC0 munkaponti nyugalmi áram az mindenképpen egyforma és nullával egyenlő. Tehát az IC0 az nullával egyenlő, azaz, amikor nem vezéreljük az eszközt, akkor nulla áram folyik a telepekből, nem veszünk fel teljesítményt. Ez a kulcsa egyébként a jó gazdaságos működésnek, és most arról beszélünk majd, hogy ezek mellett itt általában a vezérlés hatására egy IC1T időfüggvény, és egy a vezérlés hatására itt a másikon IC2 időfüggvényű áram folyik, és feltételezzük továbbra is, ugye azt mondtuk, hogy az alfa az jó közelítéssel egyel egyenlő mind a két tranzisztornál, ennek következtében a következőt gondoltuk. Ez az IC1 az úgy nézett ki, hogy IC1T egy teljes periódus rajzolva az első félperiódusban, hogyha színuszos jellet akarunk a terhelésre juttatni, akkor egy félszínusz áram folyik ezen az első tranzisztoron, ennek az amplitudója általában legyen nagy kis C, ilyen amplitudójú színuszos áram folyik, a másikon pedig a másik félperiódusban az IC2T, az pedig a második félperiódusban jelent egy félszínusznak megfelelő áramot, tehát itt ebben a félperiódusban folyik egy áram, ugyanolyan IC amplitudóval persze, hiszen azt szeretnénk, hogy mind a két félperiódusban egy színusznak a fele, vagy a színuszos jel, vagy általában a jelnek a pozitív és negatív tartomány belső részét, az egyik vagy a másik tranzisztor, vagy a egyik és a másik tranzisztor vezeti. Ennek következtében az eredő áram a fogyasztón, ezt a múltkor kitaláltuk, az eredő áram a fogyasztón, az ez az áram, ami itt folyik, az IFT, ez az eredő áram, ez pontosan egy színuszos áram lesz, hogyha úgy vezéreljük az eszközöket, hangsúlyozom, hogy ez a kimeneten színuszos áramot hozzon létre. Tehát a fogyasztón folyó áram egy színuszos áram lesz, és így néz ki a dolog, itt van az IFT. És elkezdtünk számolni teljesítményeket, hiszen a teljesítmények kiszámolása a célja ennek a bizonyos teljesítményfokozat világnak, és akkor a következőt mondtuk. Első, hogyha IC amplitudójú színuszos áram folyik, és ez kis C akar lenni, tehát úgy kell gondolni, de a jegyzetben lehet csak látni, a táblán nem tudom jelezni, ezt mindig mondom. Tehát ez az IC amplitudójú színuszos áram a fogyasztón létrehoz egy teljesítményt. A teljesítmény nyilván az IC amplitudónak a négyzete osztva kettővel és szorozva az RF értékkel. Minden alkalommal tudjuk, hogyha egy színuszos áram folyik a fogyasztón, és ez színuszos alakú, és az effektív értéke az 1/2 az amplitudónak, akkor ez a teljesítmény van bármilyen vezérlés esetén a fogyasztón. a kérdés a telepen lévő teljesítmény volt, a két telepen összesen. Ugye a telepen folyó teljesítmény az a telep feszültséggel arányos, mind a két telepen ugyanolyan áram folyik. Egyiket fogjuk számolni, és aztán kettővel megszorozzuk, de már rögtön ezt megtettem. És a kérdés az, hogy egy telep mekkora átlagos teljesítményt ad le. És megállapítottuk a múltkor, hogy az IC amplitudónak a pi-ed része az átlag áram, hogyha egy ilyen félszínusz áram folyik. Tehát ebből az következik, hogy az IC amplitudóval arányos, és osztva pi-vel. Tehát 2 per pi-szer UT-szer IC-vel egyenlő a két teljesítmény. Ez mindig igaz, bármilyen kivezérlés esetén. Ebből én általában ki tudom számolni a telephatásfokot, ennek a kettőnek a hányadosát tudom kiszámolni. Ugye a hasznos teljesítmény az IC a négyzeten per 2 RF érték, szorozva RF-el persze, és ez 2 UT, szóval IC per pi értékkel egyenlő. És készen is vagyunk tulajdonképpen, mert mindent kiszámoltunk. A kérdés a következőképpen néz ki. Ez most már a telep hatásfok. Vajon a hatásfok az IC amplitudó növelésével hogyan változik? Hát ez könnyű meghatározni, nagyon egyszerű. Hiszen az IC amplitudó, ha nő, akkor mindenképpen nő a hatásfok, hiszen a számlálóban IC négyzet van, a nevezőben pedig IC. Ebből az következik, hogy maximális hatásfokot, telep hatásfokot akkor érünk el, ha a lehető legnagyobb IC értéket tudjuk produkálni. Nézzük meg, hogy ennek az IC-nek milyen korlátja van. Erre lerajzolom az egyes tranzisztornak, ez a T1 tranzisztor, ez meg a T2, az egyes tranzisztornak a kimeneti karakterisztikáját, megnézzük a munkapontját, hogy hol helyezkedik el a munkapont. Ez egy érdekes kérdés, mert ilyet még nem láttunk eddig. Úgyhogy itt van a kollektor-emitter feszültség, itt pedig a kollektor áram, és a kettőnek az egyes tranzisztorra vonatkoztatott dolgait nézzük. Ugye amikor az egyik tranzisztor nyit, a felső tranzisztor kinyit, akkor az alsó tranzisztor már eleve akkor le van zárva, amikor a nyugalmi állapotban van, hogyha a felső tranzisztort nyitjuk, és a másikat pedig ugyanebben az időben zárjuk, akkor még inkább zárt állapotban lesz. Ugye ez nagyon egyszerű. Akkor először a munkapontját keressük meg a felső tranzisztornak. A munkaponti áram az nulla értékű, és tudjuk, hogy amikor nincsen egyáltalán vezérlés, akkor ezen a ponton, miután itt is nulla áram folyik meg, itt is biztosan nulla feszültség van. Akkor a tranzisztor kollektor emitter feszültségeinek az éppen a telep feszültség. Ebből az következik, hogy a munkapont helyét biztos be tudom lőni, mert a nulla áramnál és az UT feszültségnél lesz a munkapont. Ugye ez nyilvánvaló. Na most nézzük meg, hogy mi történik abban az esetben, hogyha vezéreljük az eszközt. Nyissuk ki ezt a felső tranzisztort. Ha kinyitjuk a felső tranzisztort, akkor az árama a felső tranzisztornak, azaz ez az áram, ezen az RF ellenálláson feszültséget ejt. Ennek következtében a kollektor-emitter feszültség csökkenni fog. Egy munkaegyenest tudunk berajzolni, ez egyenáramú és váltóáramú munkaegyenes is egyszerre, hiszen nincsen semmiféle kapacitív csatolás, semmiféle induktív csatolás. Ennek a meredeksége nyilvánvalóan 1 per RF értékű mínusz természetesen, hogyha nagyon szépen akarom mondani. Hiszen nyilvánvalóan igaz az, hogy ha én áramot indítok meg a tranzisztoron, akkor az RF ellenállás fogja meghatározni, hogy mekkora a feszültségváltozás. Ennek nagyon egyszerűen be lehet látni, az Ohm törvényt rajzoltam fel tulajdonképpen. Azaz, ha nyitjuk a tranzisztort, akkor erre felé fog felmenni a pillanatnyi munkapont, és miután a tranzisztornak van egy maradék feszültség, ezt mindig használtuk itt, maradék feszültség, maximálisan ekkora lehet a színuszos amplitudó érték. Tehát itt vannak a különböző színuszok, kis vezérlésnél ilyen amplitudójú, a legnagyobb vezérlésnél pedig ilyen amplitudójú jelet rajzolhatunk fel. Ezek az IC amplitudó lehetséges értékei, és az IC amplitudó maximális értéke az itt található, ezt le tudjuk innen olvasni. Tehát a maximális IC az egyenlő lesz az UT mínusz UM per RF értékkel. Hiszen nyilvánvalóan az UT minusz UM feszültség az ekkora, és az RF-fel elosztva ez lesz az áram, ami itt található. Akkor ennyi. Akkor én meg tudom mondani, hogy mekkora a legjobb hatásfokú helyen az, amiről itt beszéltünk. Akkor nézzük meg, hogy az RF-nek a maximális értéke mekkora lesz. Nyilvánvalóan az nem RF, hanem PF, tehát a teljesítmény, a fogyasztóra jutott teljesítmény, az nyilvánvalóan akkor maximális, amikor éppen a áram a maximális értékű. Behelyettesítjük, és ez lesz az eredmény. UT minusz UM per 2 RF, természetesen ennek a négyzete. És azt veszük észre, hogyha a múltkori A-osztályú végfokozatnak a teljesítményét néztük, meg ugyanekkorát kaptunk eredményül. Tehát ugyanazt a fogyasztó teljesítményt tudom elérni ezzel a kapcsolással, mint hogyha A-osztályban lenne. Tehát fogyasztó teljesítmény maximumban nem veszítek az ég adta egyvilágon semmit. De nézzük meg, hogy mekkora lesz a telep teljesítmény maximuma, mert az is arányosan nő a kollektor, a kivezérlés mértékével. A telep teljesítmény maximuma az pedig egyenlő lesz a következővel, 2 UT, és utána a 2 per pi írjuk így, hogy könnyebb legyen, 2 per pi szer UT, és az IC helyére a maximális IC-t kell behelyettesítenem, azaz ezt kell behelyettesítenem, vagyis UC minusz UM per RF értéket kell behelyettesíteni. Hát akkor készen vagyunk mindennel, mert akkor meg tudom mondani a hatásfok maximumát. A telep hatásfok maximuma, ami a két mennyiségnek a fogyasztóra jutó maximális teljesítmény, a telep maximális teljesítménynek a hányadosa, tehát PF maximum per PT maximum. Ennek a kettőnek a hányadosát ki tudom számolni, hát helyettesítsük be, jó, megteszem úgy, hogy leírom szépen, és akkor majd folytatom a következő sorban. Tehát UT minusz UM a négyzeten per 2 RF, ez a fogyasztóra jutó maximális teljesítmény, itt pedig 2 per pi-szer, UT-szer, UT minusz UM per RF érték található. Ugye ez RF-vel lehet egyszerűsíteni, UT minusz UM-mel is lehet egyszerűsíteni. Az eredmény pedig nagyon egyszerűen számolható, hiszen színuszos jelek esetében a pi felkerül a számlálóba, a nevezőben van 4, és szorozva az UT minusz UM per UT értékkel, ami egyszerűen pi per 4 szorozva 1 minusz UM per UT érték. Ez a lehető legjobb teljesítmény, amit B-osztályú fokozattal egyáltalán, vagy pontosabban a hatásfok, amit el lehet érni. Mekkora ez a hatásfok? Hogyha az UM az éppen nullával lenne egyenlő, ilyen nincsen, akkor ez pi per 4-gel lenne egyenlő. Pi per 4 az egy kisebb mennyiség, tehát a legjobb hatásfok az pi per 4, ez durván 78%-ot jelent, hogyha valaki utána számol. Ez azt jelenti, hogy B-osztályú végfokozattal színuszos jelek esetében nem lehet nagyobb hatásfokot elérni, mint 78%. És kijelenthetjük, hogyha ilyen analóg átvitelt csinálunk, akkor ebben a kategóriában nincs ennél jobb hatásfokú végfokozat. Persze valaki felkiállhat, hogy ő tud ilyet, és van, de ez már nem ezzel a technológiával történik, hanem más megoldásokkal, amelyekről majd egy pár szót fogok még mondani, hogy illusztráljam a dolgot. Egy dologra azonban nem tudtunk választ kapni eddig, és ezt ebben a kis részben próbálom elmondani, és ennek a B-osztályú fokozatnak ez egy érdekes meggondolása, és kicsit rávilágít a működésére, a fizikai működésére és a dolognak, erre fogok koncentrálni, aztán kiszámoljuk. Én arra szeretnék felvilágosítást kapni, arról szeretnék tudomást szerezni, hogy a disszipációs teljesítmény hogy alakul. Tehát, hogy az egy tranzisztort, a két tranzisztoros fokozatban milyen mértékben veszük igénybe teljesítmény disszipációval, és ennek a lehetséges maximális értékére vagyok kíváncsi. Tehát ezt még nem határoztam meg. Hozzáteszem, hogy ezt a disszipációs maximumot nem akkor keresem, amikor maximális a kivezérlés, vagy minimális, vagy bármilyen, hanem az összes lehetséges kivezérlés, azaz IC amplitúdó közül megnézem azt, hogy melyiknél a legrosszabb a helyzet. Most elkezdek fizikai magyarázatot mondani. Ugye a disszipációs teljesítmény az abból származik, hogy van egy tranzisztor, rajta folyik egy áram, most csak a felső tranzisztort nézzük, és rajta van egy feszültség. Akkor a tranzisztoron folyó áram és feszültség szorzata az a pillanatnyi disszipáció. Tehát, hogyha én itt vagyok a nulla pontban, akkor a tranzisztornak nulla a disszipációja, mert nincsen rajta áram. Ha be tudnék menni egészen a függőleges tengelyre, és nulla volna rajta a feszültség, akkor se lenne disszipáció rajta, ugye? Akkor ez azt jelenti, hogy ahogy így megyek ennek a munkapont, vagy munkaegyenesnek a lehetséges pontjain végig, akkor változik a disszipáció. Minden egyes pontban, itt és végigmenve a disszipációs érték az változik. Egyszerűen belátható, ezt nem számoljuk itt ki, hogy ennek a felező pontján van a pillanatnyi disszipáció maximuma. Hogyha én szépen ott oldalognék és elkezdenék menni, és statikusan egyenáram és egyenfeszültség volna a tranzisztoron, akkor ennek a felénél találnám meg a pillanatnyi disszipáció maximumát. Ezt nem fogom itt kiszámolni, mert annyira primitív. De nem ez a lényeg, hanem azt tudjuk, hogy a különböző helyeken ezen a munkaegyenesen végig szaladgálva más és más a disszipáció. Akkor gondolkozzunk el a következőn. Nagyon primitív, meseszerű magyarázat következik, de ez a meseszerű magyarázat több, mint hogy felírok egy képletet, azt hiszem, ha megérti valaki. A következőről van szó. Van egy színuszos jel, itt ez a színuszos jel, kicsit rondára sikerül, de egy ilyen fél színusz jel van itt. Így. Ez a maximális van lerajzolva ide, csinálok egy közepeset is így. Tehát ezek a félszínusz jelek, ezek legyenek így. Akkor a következőt mondhatom. Ugye a színusz jel eleje az gyorsan változik. És a tetején pedig hosszú ideig tartózkodunk. Tehát itt meg lassú változások vannak. Ez azt jelenti, hogy amikor színuszos vezérlés van, akkor itt elindulunk, nagy sebességgel elkezdünk rohanni felfelé, és utána a tetején megállunk, ott tartózkodunk hosszabb ideig, aztán visszajövünk. Akkor gondoljuk végig a következőt. És most ne színuszról legyen szó, hanem legyen négyszögjel. Tehát most legyen egy olyan végfokozat, ami nem színuszos jelet, vagy nem ha analóg jelet produkál, és ennek színuszos jel az éppen a jó reprezentálása, hanem egy négyszögjelet adunk, olyan, mint egy kapuáramkör mondjuk. És itt elindulok, itt vagyok, ez az egyik állapotom. És hirtelen kinyitom a tranzisztort, és felugrok ide, és mondjuk tételezzük fel, el tudnék ugrani nulla idő alatt ehhez a ponthoz, ami a függőleges tengely. Tehát tételezzük fel, hogy ki lehetne vezérelni egészen nulla feszültségig. Aztán onnan visszaugranék nulla idő alatt erre a pontra. És így csinálnám a dolgot. Mennyi lenne az átlagos disszipáció egy periódus alatt? Ha nulla lenne. Tudnék, nulla ideig tartózkodnék olyan helyen, ahol a disszipáció nagy, és mindig olyan helyen tartózkodnék statikusan, ahol nulla. Azaz, hogyha kapcsolóüzemben működtetek egy szerkezetet, és a kapcsolási idő nagyon rövid, tehát nagyon gyorsan át tudok menni az egyik állapotból a másikba, akkor nincs disszipáció. Nem véletlen, hogy azok az eszközök, amiket önök a zsebükben hordanak, a számítógépben vannak, és ahol kapu áramkörök vannak, nagyon fontos disszipáció szempontból is, hogy milyen gyorsan tud egyik állapotból átmenni, milyen sebességgel működik a szerkezet. Ha lassan működik, akkor ritkán van disszipáció, akkor nem fogyaszt semmit. Ha nagyon gyorsan működik, és az egyik helyről a másikra átmenve idő telik el, akkor egyre melegebb lesz. Tehát egy digitális áramkör, amit önök használnak a számítógépben, minél nagyobb órajellel működik, annál boldogabbak vagyunk, persze, mert gyorsabb a rendszer és gyorsabban reagál, annál nagyobb eséllyel disszipál nagyot. Ezt elmeséltem most. Most térjünk vissza a színuszos jelekre. Tehát a négyszögjel az csak egy mese volt, de fontos mese, hogy értsék, hogy miről beszélek. A színuszos jel a következőt csinálja. Ha olyan lenne, hogy a maximális disszipációt érnénk el, akkor itt viszonylag gyorsan áthaladna ezen a szakaszon, és hosszú ideig tartózkodna a minimális disszipációjú helyen. Aztán visszajönne megint. hogyha egy közepes vezérlést csinálnék, akkor felmennék viszonylag gyorsabban, valahol itt megállnék a nagyobb disszipáció környezetben, megállás idézelben téve a színusz teteje az lassan változik, és utána visszajönnék. Hogyha nagyon kicsivel vezérelném, akkor pedig ilyen szakaszon szaladgálnék. Ha nagyon kicsivel vezérlem, akkor nyilván kicsi a disszipáció. Ha nagyon naggyal vezérlem, ha maximálisan vezérlem, akkor megint nem lesz maximális a disszipáció, mert a tetején ott fogunk üldögélni egy kis disszipációjú helyen. Ebből fizikailag látszik, hogy valahol egy közepes helyen, egy közepes kivezérelhetőség mellett, azaz a út, itt ez a pont, amiben befutnánk, ez az UT per RF értékkel egyenlő a függőleges tengelyideig nem tudunk vezérelni, de ennek a maximális lehetséges áramnak egy töredékénél lesz a disszipáció a legnagyobb a tranzisztoron, egy tranzisztoron. Ezt én most nagyon egyszerűen, miután elmeséltem, ki is tudom számolni. Egy tetszőleges kivezérelhetőségnél ennyi a fogyasztóra jutó jel, és ennyi a telepből felvett teljesítmény. De nyilvánvalóan tudjuk, hogy a telepből felvett teljesítmény általában a fogyasztóra jutó teljesítmény, meg a disszipációs teljesítmény kétszerese, hogyha a disszipáció teljesítmény, az természetesen egy tranzisztorra akarjuk meghatározni. Szimetria okokból nyilvánvalóan egy tranzisztornak a teljesítménye az egyforma a két tranzisztor teljesítménye szimmetrikus elrendezésben, és az egyik tranzisztor disszipációs teljesítményét számoltam itt ki. Akkor az egy tranzisztorra jutó disszipációs teljesítmény, egy tranzisztor, ezt mindig ideírom, hogy pontosan lehessen tudni, az nyilvánvalóan az út, a telepből felvett teljesítményből, ha kivonjuk a fogyasztóra jutó teljesítményt és elosztjuk kettővel, akkor ezt pontosan meg lehet ebből határozni. Ez az energia megmaradás törvényének következtében van természetesen így, hogy a telepekből leadott teljesítmény az két részre osztik, egyrészt hővé alakul a tranzisztorokon, átlagos teljesítményről van szó, másrészt hasznos teljesítmény lesz belőle, más nem lehet. Tehát amit ide felírtunk, azt már erről már korábban is beszéltünk, ez egy triviális dolog. Máshova meg nem mehet semmiféle teljesítmény, hiszen nincs más eszköz ebben a szimpla elrendezésben. Akkor semmi más nem kell csinálnunk, mint ezt az egyenletet itt fel kell írni. Hát írjuk fel. Tehát akkor a telep teljesítménynek a felét leírom először. Azaz magyarul szólva azt fogom mondani, hogy a disszipációs teljesítmény egy tranzisztorra vonatkozóan úgy számolható, hogy ennek veszem a felét. UT szer IC per pi. UT szorozva az IC-vel és osztva pi-vel. Ez a telep teljesítmény fele. Meg ennek a felét is ide kell írnom. Az pedig IC a négyzetem per 4x RF értékkel egyenlő. Ez akkor kivonom belőle. Az IC a négyzeten per 4x RF értéket. Az egy tranzisztorra jutó disszipációs teljesítmény tetszőleges kivezérlés mellett áll mindig ekkora értékkel számolható. Vegyük észre, hogy az első tag az lineárisan nő az IC-vel, a második tag pedig négyzetesen nő az IC-vel, és a kettő különbségét kell vennem. Tehát egy egyenesből egy parabolát vonok ki, ilyen primitív módon fogalmazom. Akkor nyilvánvalóan lesz egy maximuma, mert hiszen, hogyha ezt a különbséget itt felrajzolom, csak jelképesen az IC amplitudó függvényében, ezt a PD-t, az egy tranzisztorra vonatkoztatott, akkor lesz egy lineáris egyenes, meg egy parabolát ki kell vonni belőle, a kettőnek a különbségében valahol lesz egy érték, ahol maximális lesz a disszipációja a tranzisztornak, ezt kiszámoljuk. Hogy kell kiszámolni? Hát primitív módon deriválni kell ezt az egyenletet IC szerint, és utána a nulla helyet meg kell nézni ezt. Ettől remélem nem ijed meg senki. Akkor tehát deriválni fogunk. Még megpróbálom a táblát spórolni, deriváljunk itt. Tehát azt az egyenletet IC szerint deriválom. Azt mondom, hogy az első tag deriváltja UT per pi. A második tag deriváltja természetesen negatív. 2 IC osztva 4-jel, azaz IC per 2. IC per 2 szorozva RF-fel. IC szerinti deriváltot írtunk fel. Tehát UT per pi és 2 IC, 2-vel egyszerűsítettem már szorozva RF-fel. És ennek kell egyenlőnek lenni nullával, és az az IC, amelyik kielégíti ezt az egyenletet, megmondja, hogy melyik az a pont, ahol a disszipáció maximális értékű lesz. Ugye ezt úgy kell elképzelni, most magunk elé képzelve a dolgot, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen B-osztályú erősítő, és zenét hallgatok rajta, mondjuk. A zenét feltekerem valamilyen szintre, mondjuk a maximális szintre, és a színusz jel most legyen zene, de ez nyilván persze egy csalás, akkor a maximális teljesítmény mellett a tranzisztorok nem a legmelegebbek lesznek. Hogyha egy kicsit közepes teljesítményt állítok be, akkor maximálisak lesznek. Engem ez érdekel, mert azt nem tudom garantálni, hogy éppen mindig ordítva fogom hallgatni ezt a dolgot, lehet, hogy közepes szint, és akkor lesz a legnagyobb igénybevétele a tranzisztornak, ezt kell kiszámolni, mert hogyha ettől már tönkre megy a tranzisztor, mert annyira felmelegszik, akkor elmehetek a sunyiba azzal az erősítővel, mert attól függ, hogy Józsika milyen mértékben hallgatja a zenét, attól függ, hogy elég-e a tranzisztor vagy nem. Hát nyilván arra kell méreteznem, hogy a legrosszabb esetben is tudjak valamit róla mondani. Ezért számolom ezt a óriási deriváltát. És akkor ezek után ebből kijön az, hogy az IC-nek, és ezt nagy emmel jelölöm, mert nem a maximum, hanem a maximális disszipációhoz tartozó érték, ebből ki tudjuk számolni. Ez nem más, mint 2 per pi-szer UT per RF érték. Akkor ráugrom, visszaugrom erre a kimeneti karakterisztikára, UT per RF itt van, és a 2 per pi, azt tudjuk, hogy körülbelül mekkora érték, valamilyen 70% körüli érték, szintén nem tudom pontosan, 2 per pi az valamennyi, tehát 2 per 3,14, 1 és másfél közötti dolog, valahol egy közepes értéknél, ezen az értéken lesz a disszipáció maximális, ez lesz az az ICM, amelyik a teljes lehetséges maximális kivezérléshez képest egy kisebb értékkel lesz egyenlő. Itt lesz a legnagyobb a disszipáció. Számoljuk ki, hogy ez mekkora. Ugye hát semmi más nem kell csinálni, ebben az egyenletben vissza kell helyettesíteni ezt a nevezzük maximum értéket, vagy optimális értéket, de nem optimális semmi szempontból, hanem csak ilyen szélső értékként számolható. Tehát akkor a disszipációs teljesítmény maximumát ki tudom számolni, a PD maximumot ki tudom számolni egy tranzisztorra vonatkoztatva, ez pedig a következőképpen néz ki. Az IC helyére a 2 per pi-szer UT per RF értéket kell behelyettesíteni. Akkor az első tag így fog kinézni, hogy UT per pi szorozva 2 per pi-szer UT per RF. És ebből ki kell vonni a második tagot, a második tag pedig itt található, ez úgy néz ki, hogy RF per 4, ez az első, és utána be kell helyettesíteni a 2 per pi szer UT per RF-nek a négyzetét kell ide írnom, ez az IC négyzet a legrosszabb disszipációs helyen. Az eredmény nagyon egyszerű, mert ugye látszik, hogy itt 2 per pi négyzet van, és UT a négyzeten per RF, ez az első tag, és ebből ki kell vonni, a négyen lehet egyszerűsíteni, és az RF-fel is lehet egyszerűsíteni, természetesen a négyzetre emelés után, itt 4 lesz, akkor itt pedig 1 per pi négyzetszer, UT a négyzeten per RF érték lesz a legrosszabb eset, ennek eredménye pedig 1 per pi négyzetszer, UT a négyzeten per RF. És készen vagyunk, ez a legrosszabb disszipáció, az a legnagyobb disszipáció egy tranzisztorra vonatkoztatottan ebben a kapcsolásban. Innentől kezdve már csak egy számolást kell megcsinálnunk, egy olyan hatásfoknak nevezett, bután hatásfoknak nevezett viszonyszámot kell kiszámolnunk, ami a disszipációs hatásfoknak a értékét jelenti, ez pedig azt mondja meg, hogy a fogyasztóra jutó maximális teljesítmény, meg a disszipációs teljesítmény maximuma egy tranzisztorra vonatkoztatottan, ez milyen viszonyban van egymással. Ugye ez nem hatásfok, már a múltkor is kibulisztuk, hogy ez nem hatásfok, hiszen ez csak azt mondja, hogy két mennyiséget összehasonlítunk, de hát miután az egyiket hatásfoknak neveztük, hagyományokból ezt is hatásfoknak mondjuk, de ez nem hatásfok, ki fog derülni egy pillanat alatt, hogy miért nem. Ugye az következőt látjuk, hogy UT-UM a négyzeten per 2 RF a hasznos teljesítménynek a maximális érték, egy kicsit kevés helyet hagytam, és ez az 1 per pi négyzet, szorozva UT a négyzeten per RF értékkel egyenlő ez a kifejezés, amit itt látunk. Hát akkor ez a mennyiség a következőképpen néz ki. ez pi négyzet lesz a számlálóban per 2, RF-fel lehet egyszerűsíteni, és az UT minusz UM négyzetét el kell osztani UT négyzettel, az 1 minusz UM per UT a négyzeten érték, ami kisebb, mint pi négyzet per 2. Hát, hogyha a pi négyzetet hasraütve 10-zel közelítem, ami nem pontos természetesen, mert nem 10, hanem kevesebb, akkor az azt jelenti, hogy 500% körül van ez a dolog. Tehát itt egy nagy ilyet írok, hogy pi négyzet per 2, ez persze, bár ez még kisebb, mint pi négyzet per 2, és így zárójelbe teszem, hogy körülbelül 500%. Egy hatásfok 100%-nél nem lehetne nagyobb nyilván. Ez csak annyit mond, hogyha én akarok egy 10 wattos erősítőt csinálni, tehát ez a számlálóban lévő mennyiség 10 watt, akkor a nevezőben lévő mennyiség az ennek a következtében kiszámolható, és látjuk, hogy sokkal kisebb teljesítményű tranzisztort kell csinálni, vagy venni, mint a 10 wattos érték. Láttuk korábban, hogy milyen óriási különbségek voltak, hogy egy adott teljesítményt el akartunk érni, akkor istentelen mennyiségű hőt kellett diszipálni maximális esetben a tranzisztoron, most ez sokkal kevesebb, tehát sokkal könnyebben lehet ezt megoldani. Jó, tehát akkor készen vagyunk. Nincsen igazán más mondani valója ennek a B-osztályú végfokozatnak, de egy megjegyzést mindenképpen kell mondani. És mindegyik ilyen végfokozatnál, vagy teljesítményfokozatnál ezt számoltuk, és nem szabad becsapódni ettől. A becsapódás nem olyan, mint a üstökös becsapódása, hanem átvágódni nem szabad a következővel. Mi mindig a szélső értékeket számoltuk. Maximális lehetséges fogyasztó teljesítmény színuszos jel esetén, maximális telep teljesítmény, maximális disszipációs teljesítmény. Ezek ugyanis méretezés szempontból minket érdekelhettek. A telepnek a méretezése fontos, hogy meddig él az akkumulátor, hogyha akkumulátoros működés van, vagy mekkora teljesítményt veszünk fel a hálózatból, ha a rendszert működtetjük, és a fogyasztóra jutó hasznos teljesítmény triviálisan fontos számunkra, a maximuma, és a disszipáció pedig a tranzisztor terhelésének a mértékére utal. De egy konkrét jel esetében, egy konkrét kivezérlés esetében természetesen nem mindig ezt a maximális értéket számoljuk, hanem lehet kisebb érték is. Mint ahogy ott először felírtam, látszik, hogy egy adott kivezérelhetőség, vagy kivezérlés mellett, egy adott IC amplitudó mellett mindent ki lehet számolni egyedileg is. A kérdés az, hogy a tranzisztor korlátai miatt mekkora maximális értékeket tudtunk elérni mindenféle irányban. Hát akkor tulajdonképpen a végfokozatokkal el is vagyunk intézve, tehát ez a teljesítmény erősítő fokozat kérdés, ez elintéztük egyszer s mindenkorra. A táblán azonban hagytam még helyet, mert erről a témáról még a hátralévő első óra néhány percében néhány dolgot szeretnék mondani. És ez a néhány dolog már áramköri kérdés lesz, tehát nem számolgatni fogunk, hanem áramköröket fogok felrajzolni, vagyis kapcsolási variációk következnek. Az elsőt, ami egyébként a digitális technikában, tehát a kapu áramkörök világában is az egyik legfontosabb eszköz ma, és a teljesítményfokozat meg a kapu tulajdonképpen ugyanazt a funkciót tölti be, tehát ugyanolyan jelleggel kell teljesítményeket számolni és végig gondolni a dolgot, tehát ebben ez a kapcsolás nagyon fontos. Úgy hívják, hogy komplementer fokozat. Tehát kapcsolási variációk, így néz ki, hogy ellenütemű, ez az első változat, komplementer fokozat. Ez A-osztályú is lehet, ami nomenklatúrákban, meg B-osztályú, ugye ezzel a két dologgal foglalkoztunk részletesen, és nagyon sok minden mással is lehetett volna, de a időnk véges, és ennyi a része a dolognak. Mit jelent az, hogy komplementer? Ehhez egy dolgot mindenképpen meg kell tennem, ez az egy dolog pedig az, hogy lerajzolom az eddigi kapcsolást, és mondjuk legyen egy példában az A osztályú kapcsolás, a B is ugyanígy felrajzolható. Ugye az eddigi kapcsolatban azt mondtuk, hogy vettünk két darab tranzisztort, ez a két tranzisztor mind a kettő NPN tranzisztor volt. És így nézett ki a dolog. Tehát két tranzisztor, és ugyanolyanok, tehát ugyanúgy van kivezetve belőle, ez a nyíl kifelé jön a bázis rétegből az emitter felé, és NPN réteggel van megcsinálva. UT és mínusz UT. RF. És a legelején elmondtam, hogy valamilyen munkaponti áramot szeretnénk ide beállítani, így C0-at. Ez lehet nagyon kicsi is, de azért valamekkora áramot mind a két tranzisztorra beállítunk, hogy a fogyasztón ne folyjék vezérlés nélkül áram. Ebben az esetben a múltkor már megbeszéltük, hogy melyik ponton mekkora feszültségre van szükség a munkapontban. Ezen a ponton, hogyha itt nulla feszültség van vezérléskor, akkor durván a bázis emitter feszültség null értéknek megfelelő, 6/10 volt körüli érték kell körülbelül. Ez nem körülbelül, mert a nyitó feszültségkel 6/10 volt feszültségkel. Az alsó tranzisztoron pedig az UT feszültségnél 6/10 volt a nagyobb feszültséget kell ide tenni, tehát ide az UT plusz U bázis emitter feszültség null értéket kell tenni. A két nyitó feszültséget egyformának rajzoltam, nem indexelem, hogy egyes tranzisztor meg kettes, mert azt feltételezem, hogy a két tranzisztor egyforma. Akkor ez azt jelenti, hogy itt a két pont között a telep feszültség távolság van. Tehát telep feszültségi távolságra van ez a két pont egymástól. És ugye ellenütemben kell vezérelnem, tehát ide kell kapcsolnom valamilyen feszültséget, és ennek a feszültségnek az inverzét kell ide kapcsolnom erre. Úgyhogy telep feszültségi távolságban vannak egymástól. Ez nem túlságosan kényelmes megoldás, mert az a két feszültség lényegében ugyanolyan kell, hogy legyen vezérlés szempontból, csak inverzei egymásnak, és ugyanakkor telepfeszültségi távolságra vannak. Ennél sokkal kellemesebb, ezt tehát nem szokták használni, szokták egyébként, van ilyen is, de ritkábban, hanem ennek a változata a következő, ez a komplementer fokozat. Ezt mondom, nem áthúztam, csak halványon, hogy nem erről van most szó. Itt van egy NPN tranzisztor, UT telepfeszültség, és itt pedig egy olyan tranzisztor, amelyikben a jelölés ilyen, hogy befelé mutat a mérőirány, vagyis egy NPN tranzisztor és egy PNP tranzisztor van egymás mellé téve, és ezek a tranzisztorok minden szempontból azonosak, egyetlen egy különbséggel, hogy a réteg szerkezetük az más típus. Az NPN tranzisztorban ugye elektronok vannak az N oldalon, és a kollektor és emitter oldalon, többségi töltéshordozóként, a bázisban pedig lyukak vannak többségi töltéshordozóban, a fizikai mesét elmondtam. Ezt teljesen ekvivalens módon meg lehet csinálni úgy is, hogy két P réteg közé egy N réteget teszek be, akkor természetesen a előjelek, a feszültségek előjelei azok meg kell, hogy változzanak. Vagyis ez ugyanúgy működik, ez a PNP tranzisztor, mint az NPN, csak éppen ellentétes előjelű, vezérlő feszültségeket kell ide raknunk, vagyis, hogyha én ki akarom nyitni az IC0 érdekében a felső tranzisztort, akkor ide a bázis emitter feszültség értéket kell ide tennem, bázis emitter feszültség null értéket, és ez körülbelül 0,6 volt ebben a pontban, hogyha itt nulla van. Tehát megnyitom azt a PN átmenetet. Ugyanezt kell csinálnom ebben az esetben is, hogy egy PN átmenetet kell megnyitnom, de most ez a P réteg, ez pedig az N réteg, mert ez PNP tranzisztor, vagyis ide egy feszültséget kell kapcsolnom, ami a mínusz emitter bázis feszültség null értékkel egyenlő. Tehát ide be kell kapcsolni egy negatív feszültséget, tehát mínusz 0,6 volt körül van. Ez pedig csak összesen másfél volt, vagy 1,2 volt távolságra van egymástól ez a két pont. De nem ez a csúcsa a dolognak, hanem az ellenütemű vezérlést úgy lehet megcsinálni, amikor a felső tranzisztort nyitom, akkor természetesen de pozitív feszültséget kell kapcsolnom. Az alsó tranzisztort pedig, ha pozitív feszültséget kapcsolok a bázisra, akkor zárom. Ebből következően az ellenütemű vezérlés azt jelenti, hogy ide ugyanolyan jelet kell kapcsolnom. Ugyanolyan fázisú jelet kell kapcsolnom. Ez már őrült nagy különbség, mert akkor a két tranzisztort ugyanazzal a jellel lehet vezérelni, úgy, hogy az egyik közben nyit, a másik meg zár, tehát ellenütemben vezéreljük a dolgot. Ez nagyon kényelmes. Hogy lehetne ezt egyébként ügyesen megvalósítani? Most mutatok még egy áramkört, és akkor mindenki rájön arra, hogy ezért miért szeretjük ezt olyan nagyon, ezt a megoldást. Csinálok egy olyan kapcsolást, amelyikben, itt mindegy, hogy milyen ellenállás van, veszek két darab diódát. A dióda ugyanolyan PN átmenet, mint a tranzisztor. Két diódát úgy, hogy ezen közösen áram folyik, és a telep itt található, ez a mínusz UT telepfeszültség, és utána itt van a fogyasztó. Erre ellenállás. Ez valami erre ellenállás, meg ez is erre ellenállás. Hogyha csinálok egy ilyen kapcsolást, ez a két tranzisztor, NPN és PNP tranzisztor, a két diódán pontosan a nyitó feszültség van. Tehát az a 6-10 volt. Ha itt nulla feszültség van, akkor ezen a ponton is nulla feszültség van a szimmetria okok miatt. Tehát itt nulla feszültség van ezen a ponton, és itt lehet vezérelni a szerkezetet úgy, hogy egyszerűen beállítottuk a munkapontot, és olyan mértékben állítjuk be, hogy az IC0 áram akkora legyen, mint amit mi szeretnénk. Ugye akkor ez milyen primitív? Egyszerre munkapontot is beállítunk, ráadásul ez a nyitó feszültség, ez ugyanúgy hőmérséklet függő, mint a másik, ez lesz a következő téma a következő óra elejétől kezdve. Ez azt jelenti, hogy beállítjuk a munkaponti áramot ezzel a szerkezettel, és ellenütemben vezérelünk úgy, hogy csak egyetlen egy sziluszos jelet használunk. Nincs fázisfordításra szükség a sziluszos jellel vagy a vezérlő jellel kapcsolatban. Ez nyilvánvalóan kényelmes. Akkor egy ilyen ellenütemű végfokozat, ez triviálisan a jó megoldás. Ez egyetlen egy dolog kell, az az egyetlen dolog pedig az, hogy legyen nekünk két egyforma tranzisztorunk, csak éppen egyforma abban az értelemben, hogy minden paraméter egyforma, csak éppen mégis különbözik, mert az egyik PNP, a másik meg NPN tranzisztor. Hölgyeim és uraim, ilyet lehet csinálni. Az integrált áramkörök ma lehetőséget adnak arra, hogy ilyet csináljunk. Egyet el kell mondanom róla, ezt csak így halkan mondom, aki elfelejti gyorsan, az felejtse el, hogy miután a lyukak mozgékonysága meg az elektronok mozgékonysága között különbség van, ezért a kétféle tranzisztor, ha ugyanolyan paraméterű, ugyanolyan geometriával nem csinálható meg. Mert nagyobb felületet kell biztosítanunk a PNP tranzisztor esetében, mert annak rosszabb a mozgékonysága a lyukaknak, mint a NPN tranzisztor esetében, és ez geometriailag más elrendezést igényel, de ez megcsinálható. És ugyanez a feladat megoldható MOS eszközökkel is. A komplementer MOS tranzisztorok pedig, vagy tranzisztor párok, ilyen végerősítők, azok azt jelentik, hogy van nekünk egy N csatornás, meg egy P csatornás MOS eszközünk, és a két eszközből lehet csinálni egy ilyen ellenütemű izét. Minden digitális áramkör, amit önök használnak ilyen. Minden kapu egy komplementer MOS eszközből áll. Két darab tranzisztorból, együtt vezéreljük őket, kinyitnak, vagy egyik tranzisztor nyit ki, vagy a másik tranzisztor nyit ki, B-osztályban működik jellegzetesen egy ilyen komplementer kapu, és végeredményben ugyanezt a logikát, ezt a végfokozat logikát fogalmazzuk meg. És ebből, miután ez nagyon pici méretben megcsinálható, iszonyatos mennyiséget lehet elhelyezni egyetlen lapkán, egyetlen chipben, azaz óriási bonyolultságú eszközöket tudnak ma már csinálni, ezt önök tudják, nem csak a mikroprocesszorok, hanem ma már teljes számítógépek egyetlen csipre rárakhatók, sőt, több számítógépet lehet egyetlen csipre rátenni, és ez a MOS komplementer fokozatokkal megoldott tranzisztor párokkal van megcsinálva egyértelműen. Tehát akkor ellenütemű komplementer fokozatról volt szó. Hát még egy példát mondok, amit nagyon ritkán szoktak manapság már használni, de azért megemlíthető még, ez pedig, hogy néhány esetben a fokozathoz transformátorral csatoljuk a terhelést. Hogy ez mikor kell? Hát nyilván akkor kell, hogyha galvanikusan el kell választani az eszközt meg a terhelést egymástól, akkor egy transformátoros csatolás szükséges, mert nem lehet összekötni őket direkt módon, mert valami baj van, lenne belőle. Mondjuk az egyik, a terhelés az 1 kilovolton van, és a erősítőm meg 0 volt környékén működik, akkor ezt galvanikusan el kell választani, hogy eljuttassuk hozzá a dolgot. Tehát lehet kapacitív, vagy induktív csatolással a terhelés csatolni a dologhoz. Egy ilyen kapcsolásnak a vázlat, amíg felkerül ide a táblára. Ez egy ellenütemű. Transformátoros fokozat. És egy példát mutatok, tulajdonképpen egy kapcsolási példa kerül fel a táblára. Veszünk két tranzisztort. A két tranzisztor most ebben az esetben mind a kettő NPN tranzisztor lesz. Csak nézem, hogy rajzoltam le. Bocsánat. Bocsánat, hogy puskázom, de a rajzot próbálom vissza idézni úgy, ahogy a jegyzetben van. Tehát két darab NPN tranzisztor van, igen, így. Tehát ezt csinálom meg. És a két NPN tranzisztornak a emittereit, azt földre kapcsolom. Ezek után a vezérlést adok rájuk. Természetesen munkaponti beállítást is akarunk csinálni, és egy vezérlést. És utána csinálunk egy olyan transformátort, aminek van egy középleágazása. És ide kapcsolom a telepfeszültséget. És ennek a középleágazású transformátornak a végére kapcsolom az RF ellenállást, és adott esetben beállítok nyugalmi munkaponti áramot IC0 és IC0 értékben. És vezérlem az eszközt. Elgondolkozunk, hogy hogyan. Ez egy érdekes dolog lesz. Ugye, amikor B-osztályú végfokozatról beszéltünk, vagy az A-osztályúról is beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy az egyik tranzisztoron folyó változó áramból ki kell vonni a másik tranzisztor áramát. Ezt a kivonást ott azt csinálja meg, hogy a felső tranzisztor meg az alsó tranzisztor áramai úgy vannak elrendezve abban a kapcsolásban, hogy a fogyasztóra a kettő különbsége jut. Hogy lehet ezt megcsinálni? Transformátorral. Ez az, amit meg kell érteni. Ebben az esetben úgy lehet megcsinálni transformátorral, hogy a transformátor szimmetrikus természetesen, a rajzban is olyannak kellene lenni, és itt folyik az egyik áram, itt meg a másik áram. És hogyha a tekercs úgy van megcsinálva, hogy azonosan tekerjük végig, akkor a tekercs alsó felében keletkező fluxus, meg a felső felében keletkező fluxus különbsége fogja meghatározni az eredő fluxus értéket. Hiszen a transformátorban, vagy a tekercsben, ha itt folyik felfelé áram, itt meg lefelé folyik áram, akkor a két áram különbségével arányos fluxus keletkezik a transformátorban. És ez a fluxus fogja gerjeszteni a szekunder tekercsben lévő jelet. Ebből az következik, hogy akkor csinálunk ellenütemű fokozatot, ha azonos fázisban vezéreljük ezeket a szerkezeteket itt. Tehát a két NPN tranzisztort azonos fázisban vezérlem, mondjuk A-osztályúban csináljuk, teljesen mindegy, akkor az egyiknek nő az árama, meg a másiknak is ugyanakkor nő az árama, de miután kivonjuk ezt a két áramot egymásból, ezért a dolog így működhet jól. Hülyeséget beszéltem? Bocsánat. Ellenütemben kell vezérelni, bocsánat. Az egyiket növelem, a másikat csökkentem, és a kettőt kivonja egymásból ez a transformátor. Tehát a kivonást meg tudja csinálni a transformátor saját maga, és ezt az elrendezést, amit ott közvetlen csatolással oldottam meg, ezzel a fokozattal is meg lehet csinálni. Akkor szünetet tartunk, 20-kor várom önöket. Kollégák, akkor foglaljanak helyet, folytatom az előadást, és egy másik nagy fejezetet kezdünk el, a munkapont beállítás nevet visel ez a fejezet. A munkapont beállítás az arra szolgál, hogy egy eszköznek biztosítsunk egy állandó áramot, tehát egy egyenáramú helyre kell beállítani, arra, amire egyébként az adott áramkörben mi szeretnénk, hogy működjön a rendszer. Ehhez, hogy mi munkapont beállításról beszélünk, ehhez a vezérlő karakterisztikáknak a típusait írjuk le. Úgy hívtuk, hogy transfer karakterisztika. Ugye bipoláris tranzisztorról beszéltünk, ebben az NPN tranzisztorról fogunk beszélni itt, és MOS eszközökről beszéltünk, ez is N-csatornás eszközökről beszéltünk csak külön, részletesen. Ilyen példákat fogunk mondani, természetesen a többinek is le lehet írni a karakterisztikáit, de a jegyzetben is dominánsan ebbe az irányba tereltük a dolgot, azért, hogy konzekvensen meg lehessen érteni a működést. És a MOS tranzisztornak két változata is van, az úgynevezett betöltéses és a kiürítéses MOS eszköz, most N-csatornás MOS tranzisztorról van szó. A karakterisztikákat fogjuk felrajzolni most. Először a biporális tranzisztor karakterisztikája, az a bázis emitter feszült transfer karakterisztikája, és a kollektor áram közötti kapcsolatot hozza létre, lehetne emitter áramot is írni, az is hasonló. Ez olyan karakterisztika NPN tranzisztor esetében, hogy nyitni kell a tranzisztornak a bázis emitter átmenetét ahhoz, hogy rajta áram folyjék. Ez azt jelenti, hogy a bázisra pozitívabb feszültséget kell kötni, mint a tranzisztorra. Mint az emitterre. Ez a bipoláris tranzisztor karakterisztikája. Azt is láttuk, hogy ő egyébként exponenciális karakterisztikájú, de ezzel most itt nem foglalkozunk külön. És vannak MOS eszközeink. A kétféle MOS eszköz a következő. A úgynevezett elzáródási feszültség, amit UP-vel jelöltünk, lehet pozitív értékű. Ez azt jelenti, hogy amikor én a gate source átmenetre nulla feszültséget kötök, akkor ugyanúgy, mint a bipoláris tranzisztornál nem folyik áram a csatornában, akkor a karakterisztika ilyen, és emlékezünk rá, hogy négyzetes jellegű karakterisztikáról, egy parabola írja le ezt a működést. Ezt úgy hívjuk, hogy betöltéses MOS eszköz. Ez azt jelenti, és ezt magyaráztam itt részletesen, hogy amikor én a gétre pozitív feszültséget adok, akkor keletkezik egy csatorna, ami még nem volt korábban, ez a úgynevezett inverziós réteg, ahol elektronok tudnak mozogni egy ilyen N-csatornás eszköznél. Feszültség nélkül a csatornában nincsen szabadon elmozdítható töltés, vagyis nulla feszültségnél a gate source átmenetre kötve nulla áram fog folyni. De lehetséges, hogy valaki már egy csatornát szennyezéssel beépít a MOS eszközbe, és utána ilyen esetben az UP feszültség az negatív, tehát ez kisebb, mint nulla, ez meg nagyobb, mint nulla, és itt is egy ilyen parabola karakterisztikát kapunk. Tehát van egy exponenciális karakterisztika, meg egy parabola, ez betöltéses MOS, ez pedig a kiürítéses MOS eszköz. Ez a kiürítés arra vonatkozik, hogyha nulla gate source feszültség van, akkor is folyhat áram az eszközön, ha van persze a drénen feszültség, és ki kell üríteni a csatornát ahhoz, hogy leálljon az áram egy UP feszültség, egy negatív feszültség segítségével. Tehát ilyen eszközeink vannak. Vagyis van olyan eszköz, amit nyitni kell, és van olyan eszköz, amit zárni kell, ez nyitó és záró karakterisztikákat jelöl. Ezeket áramköri értelemben nyilván másképpen kell kezelni, a munkapont beállítása ezeknek más lesz. Ennyit hoztam ki itt, csak semmi mást. Az, hogy a gétre pozitív, vagy a bázisra pozitív a feszültséget kell kapcsolni, mint a emitterre vagy a source-ra, a gétre, az egy másik áramköri elrendezést igényel. Tehát ezzel fogunk foglalkozni egyszer, hogy karakterisztikák vannak. És el fogjuk kezdeni most rögtön a bipoláris tranzisztort elemezni, azzal kezdjük a dolgot. Tehát akkor az első eset bipoláris NPN tranzisztor munkapont beállítása. A megoldást úgy fogjuk csinálni, hogy most csak egyetlen telepünk lesz, tehát egyetlen egyenfeszültségű forrásunk van, és van egy bipoláris NPN tranzisztorunk. Itt található a tranzisztor. A tranzisztornak az emitterébe tegyünk be egy ellenállást. Ezt R nagy E ellenállásnak fogok továbbiakban nevezni, és egy telep van, ez földre kötődik. És itt található, most egyelőre a kollektor körbe semmit nem teszünk, nyilván normál esetben itt valamilyen terhelés van, de megbeszéltük, hogy a kollektor oldali feszültség az nem befolyásolja a tranzisztor áramát. Hiszen a kollektor emitter feszültségtől az áram lényegében független, de muszáj lenni pozitív feszültségnek a kollektor oldalon, hogy a tranzisztor bázis kollektor átmenete záró irányba legyen előfeszítve. Erről több apró dolgot megjegyeztünk. Tehát itt pozitív nap feszültségnek kell lenni, mint a bázison, ennyi a megtanulandó. Most felejtsük el a fizikai működést. Tehát ez lesz a legkisebb feszültségű pont, 6 tized volttal körülbelül pozitívnak kell lenni a bázisnak, és annál is pozitívnak kell lenni a kollektornak, ennyit kell megtanulni. Most elfelejtettük, hogy lyuk, meg mindenféle lyukat nem felejtettük el, tehát elfelejtettük azt, hogy ott mindenféle ez meg az van, hanem tudjuk, hogy leírható így a dolog egyszerűen, hogy az emitter a legkisebb egyenfeszültséget igényli, a bázisban 6 tizeddel nagyobbnak kell lenni, és a kollektor oldalon a bázis feszültségnél is nagyobbnak kell lenni. Ha így van, akkor normál aktív tartományban működik a tranzisztor. Itt van a telepfeszültség. És majd folyni fog ennek hatására egy emitter áram. Az általános emitter áramot írom itt. Ha egy emitter áram folyik, akkor tudjuk, hogy itt egy bázis emitter feszültségnek kell lennie. Itt van az U bázis emitter feszültség. És az emitter áram és a bázis emitter feszültség között emlékeztetőül felírom most itt a munkapont beállításnál egyszer, hogy ez így néz ki, hogy IS0-szor EAD U bázis emitter feszültség per a termikus potenciál, ugye nagy tével írtuk, ez a 26 millivolt, amit már sokszor beszéltünk, mínusz egy, ilyen alakú a dolog. Ezt eltesszük emlékbe magunknak. Még felírok két egyenletet, azt is tudom, hogy van kollektoráram, meg bázisáram. Tehát azt tudjuk, hogy a kollektoráram az emitter áramnak az alfászorosa. De megjegyeztem, hogy a kollektor-bázis átmeneten még folyik egy áram, amit ICB0 jelöléssel hívunk, és ez az áram még belemegy a tranzisztorba. Ez a kollektor-bázis átmeneten folyó áram, és a bázis áram pedig ennek megfelelően úgy néz ki, hogy 1 mínusz alfászor IE, és mínusz ICB0. Tudnélik, az az áram, amiről beszélünk, az ICB0, az közvetlenül a bázis átmeneten folyik. Tehát bemegy a kollektorba, a kollektor-bázis átmeneten folyik, kollektorba és a bázis felé folyik el. Arra nincsen tranzisztor hatás azért, mert ezek az áramok a bázis oldali többségi töltéshordozókkal ekvivalensek, szemben a tranzisztor hatást kiváltó megoldással, amikor én a bázisban, amiben lyukak vannak, többségben elektronokat injektálok be, és arra vonatkozóan van a tranzisztor hatás, amit meséltem, hogy diffúzióval megy el a kollektorig. Tehát ez egy direkt áram, ami a két helyen folyik, a kollektor és a bázis átmeneten. Na hát akkor gyakorlatilag minden megvan, itt folyik ez a bázisáram, általános bázisáram, itt meg a kollektoráram, hogy bejelöljünk mindent. A kollektor feszültség értékére, nem mondunk semmit, csak zárójelben magunknak a fejükben megjegyezzük, hogy ez a feszültség pozitívabb, mint a bázis feszültség. Tehát, hogyha itt van egy feszültség valamekkora, mekkora is van? Az RE ellenállásod egy RE ellenállás szor IE áram által létrehozott feszültség van. Tehát, hogyha ez 1 kiló és itt 1 milliamper folyik, akkor itt 1 volt van. Hogyha 1 kiló és 5 milliamper folyik, akkor 5 volt van, ezt tudjuk. Utána még van egy nyitó feszültség, ami durván 6/10 volt, és akkor eljutottunk a bázisig. Hát, hogyha ez 1 kiló és 5 milliamper folyik, akkor itt 5 volt van, meg 5,6 volt van. Hát fejbe ki tudunk mindent számolni. Ez azt jelenti, hogy ide 5,6 voltot kell adni, hogyha én 5 milliampert szeretnék ilyen feltételek mellett produkálni. Hát ezt hogyan a fenéből tudom adni? Hát a telep pozitív, akkor nyilván úgy tudom csinálni, hogy a telepből egy leosztással tudok, úgynevezett bázisosztóval tudok egy ilyen megoldást csinálni. Tehát a megoldás, az elrendezés az egy bázisosztós dolog. Miután elfelejtettem, hogy melyiket jelöltem egyessel és melyiket jelöltem kettessel, az ellenállások közül azért, hogy jó legyen a dolog, a felsőt jelöltem egyessel, és ez az R1 ellenállás, meg az R2 ellenállás. Bocsánat, a puskázás, de egy ilyen index az elrontja a dolgot, mert nem úgy írom, mint a jegyzetben, akkor összekeverik. És akkor azt várom tőle, hogy egy ilyen szerkentyű, az nekem munkapontot be tud állítani. Tehát ez a munkapont beállítás feladata, akkor, hogyha nyitó karakterisztika van. Tehát, hogyha a vezérlő elektródának a bázis vagy gétoldali részét pozitívabbra kell tenni, mint a source-t vagy az emittert, akkor ilyen kapcsolást tudok csinálni. Ez az NPN tranzisztornál kötelezően ilyen, hogyha csak egy telepről működik a dolog. Megjegyzem, nem feltétlenül kell egy telepről működtetni. Azt is megcsinálhatom, hogy ezt az osztót kihagyom innen szépen, és egy másik teleppel működtetem, és akkor is meg tudom csinálni ezt a dolgot, de most egyelőre maradjunk ennél, mert ez egy olyan állatorvosi ló, ami mindent be lehet mutatni, ami ebben az egész dologban érdekes. Na, akkor én a következőt fogom csinálni, megpróbálom analizálni, hogyha ezek adott értékek, erre egy R2 telep és az RE, valamint a tranzisztor, akkor mekkora lesz a munkaponti áram? Ugye, ez egy ilyen kérdés fel lehet tenni, vagy így teszem fel, hogy analizálom, vagy azt mondom, hogy mekkora ellenállásokat kell oda betenni, hogy 1 milliamper legyen, ez ugyanaz a kérdés nyilván. Hát ez a feladat az, ami most következik. Ez a feladat első ránézésre nem olyan bonyolult. De azért megkérdezem magamtól azt, hogy tudom-e ennek, ha ennek a pontnak a feszültségét tudnám, akkor ha kivonnék belőle egy nyitó feszültséget, akkor fejbe ki tudnám számolni körülbelül, hogy mekkora az áram. Mert semmi, itt volna egy feszültség, ebből kivonok 6/10 voltot, és utána már megvan ennek a pontnak a feszültség, és csak erre el kell osztani, és készen vagyunk, nem? Tehát a világ legegyszerűbb dolga, hogyha mérnökként ránézek, és azt mondom, hogy és ezt kell megtanulni először. Tehát először úgy fogjuk megtanulni, hogy hanyagok leszünk. Elhanyagolunk mindenféléket, és hasalással megmondom, hogy mennyi az érték körülbelül. Ez azonban nem lesz pontos, és hogy pontos legyen, majd még néhány dolgot kell csinálni. Tehát nekem ennek a pontnak a feszültsége kellene. Hogyha nem volna itt a tranzisztor, és nem folyna rajta áram, akkor ezt az ellenállás osztót nem terhelné semmi. Akkor úgy mondjuk, hogy terheletlen osztó. Akkor ennek a pontnak a feszültsége nyilván az UT szorozva R2 per R1 plusz R2-vel egy leosztással kiszámítható lenne. De ez nem igaz, mert a tranzisztor bázis árama is terheli ezt a pontot. Ezt pedig figyelembe kellene venni. Hát hogy veszem én ezt figyelembe? A következőt fogom mondani. Itt erre a pontra nézve a tőle balra eső áramkört, és ugye most szándékosan fogok egy torzítást csinálni, hogyha ide UT feszültséget teszek ugyanezt, mint ezt, akkor persze ugyanaz az áramkör. De mindenki értheti most, hogy miért tettem oda azért, mert hogyha ennek a erre eső résznek a Thevenin ekvivalensét erre a pontra felrajzolom, akkor egy pontos leírást csinálok. Ugye egy lineáris rendszernek, vagy bárminek a Thevenin ekvivalensét, de lineáris esetben szoktuk csinálni, az egyszerűen megadható. Tehát, hogyha úgy gondolom, hogy itt van egy telepfeszültség, és ezt most lerajzolom, nem fogom mostanában, vagy innentől kezdve lerajzolni, itt van egy telepfeszültség, itt az UT telepe, plusz-minusz feszültség, akkor nyilván ez a két ellenállás, meg ez a telepfeszültség erre a pontra nézve ekvivalensen helyettesíthető az ő Thevenin helyettesítő képével. Milyen a Thevenin helyettesítő kép? Innen nézve? Ugye ez egy feszültséggenerátor egy belső ellenállással, mekkora a feszültség, az úgynevezett terhelés nélküli feszültségérték a Thevenin generátornak? A számot is kinyitom, hogy a leghalkabb hangot is meghalljam. Na? Hát éppen a leosztott érték. Az üres járási feszültség úgy csináljuk. Tehát, hogyha én most elfelejtem, hogy itt a tranzisztor van, csak ennyit csinálok, ezt azért csinálom ilyen lassan, mert elvileg önöknek tudni kéne, de még sose találkoztam vele, hogy tudták volna. Aljas módon. A következőről van szó. Itt van ez a R1 és R2 ellenállás. És erre a pontra nézve ennek a kapcsolásnak a Thevenin ekvivalensét fel kell írni. A Thevenin ekvivalens két dologból áll. Az első az üres járási feszültség. Az üres járási feszültség az azt jelenti, hogy nem terhelem ezt a pontot semmivel, akkor mekkora feszültség lesz itt? Hát ezt úgy fogom jelölni a továbbiakban, hogy UT vesző feszültség lesz, és nyilván ez az UT feszültség szorozva R2 per R1 plusz R2 értékkel. Ez triviális. Tehát terhelés nélkül ez a feszültség volna itt. De majd terhelni fogja egy szerkentyű a tranzisztor bázisa, ehhez pedig meg kell mondani, hogy mekkora ennek a Thevenin ekvivalensnek a belső ellenállása. Hát az ekvivalensen úgy meg tudjuk csinálni, hogy a feszültséggenerátor helyére rövidzárat teszünk, és megmondjuk, hogy mekkora ellenállás látszik itt. Hát ha ezt rövidzárat teszünk, akkor az R1 és R2 repluxa lesz ez a belső ellenállás, nem? Ne nézzenek már ilyen mérhetetlenül bambán rám. A szentség itt. Visszamegyek a hálózatok, hogy hívják tantárgyra, azt megmondom, hogy mindenkinek egyest adjanak, visszamenőleg. Hát álljon már meg a menet. Nem egyest, mínusz egyest. Tehát akkor a következőről van szó. Itt egy belső ellenállást látunk, ez az belső ellenállás pedig az R1-re plusz R2, amit még egyszer úgy tudok kiszámolni, hogy rövid zárat teszek a telephelyére, és megnézem, hogy mekkora ellenállást látok. És akkor készen van. Ugye nem megbántottam. Azért elég szemét is tudok lenni, nem? Majd még a vizsgán? Na, de ott nem volt az angyal szívem. Tehát akkor a következő. Ezt a kapcsolást, ami itt van, én helyettesíteni tudom egy ekvivalens helyettesítőképpel, amiben van egy Thevenin generátor, ami a bázis oldali meghajtást produkálja, egyenáramú, mert munkapontbeállítás van, és ezt lerajzolom ide. A rajz így fog kinézni. Itt van egy Thevenin ekvivalens, UT vesző feszültséggel, plusz-minusz, most már csak UT veszőnek hívom, és RB ellenállással, és ide kapcsolódik a tranzisztor. A tranzisztor továbbra is az UT kollektor feszültség jellemzi, és a bázi, hogy az emitterében pedig ott van az erre emitter ellenállás. És az én, hogyha ezt valaki megértett, ezt a Thevenin ekvivalens, ezt nagyon kellett megérteni ehhez, akkor a munkapont beállítás a világ legegyszerűbb dolga. Mert semmi más nem kell csinálni, mint erre a hurokra egy hurok egyenletet kell felírni, úgy, hogy itt van egy bázis emitter feszültség, itt van egy bázis áram, és itt van egy emitter áram. Egyelőre általános áramokat írtam ide, ugye? Tehát itt vannak az általános áramok. Ez a hurok egyenlet pedig egy ilyen hurokkal felírható, most fogom felírni, készen is vagyunk. Azt mondja, hogy a hurok egyenlet így néz ki. A telepfeszültséggel, most már ezzel az ekvivalens UT vesző telepfeszültséggel egyensúlyt tartanak a következők. A bázis áram által az RB ellenálláson ejtett feszültség, ez ilyen mérőirányjal működik. Utána így írom egymás után, hogy az emitter áram által az erre ellenálláson ejtett feszültség, ez ezen az ellenálláson van, lefelé mérőirányjal így, meg így, és még a nyitó feszültség, U bázis emitter feszültség érték. A tranzisztoros munkapont beállításnak ennél bonyolultabb egyenletét nem tudom csinálni, ki találni se lehet. De ebből megkérdezheti valaki, hát ebben három ismeretlen van, könyörgöm. Hát van a bázis áramot se tudom, az emitter áramot se tudom, meg a bázis emitter feszültséget se tudom. Akkor semmit nem tudok. Egy egyenlet van három ismeretlennel. Na de nem egy egyenlet van három ismeretlennel, hanem tudjuk, hogy a bázis áram az függvénye az emitter áramnak. Ha ezt ismerjük, akkor, és az alfát is ismerjük, akkor ez egy világos és egyszerű dolog. A bázis emitter feszültség pedig ezen a ronda egyenleten keresztül egy exponenciális kapcsolatban, vagy logaritmikus kapcsolatban van az emitter árammal, mindegy, hogy melyiket mondom. Tehát akkor fel lehet írni a következőt, hogy a telepfeszültség ekvivalens értéke az a következőt. 1 mínusz alfászor IE értéket tartalmaz, és hozzá van még egy mínusz ICB0 érték. Ezt ide rendesen leírom, és RB. Utána itt van az emitter áram, RE, és hozzáadunk még egy olyat, hogy ez a bázis emitter feszültség van itt még, ami természetesen az emitter áramtól függ. Hát, hogyha így függ, akkor persze logaritmikusan függ, ezt tudjuk. Hiszen a emitter áram exponenciális függvényben van a bázis emitter feszültség, akkor logaritmikus a dolog. És akkor ránézek erre, és azt mondom, hát ebben már csak egy ismeretlen van. Tehát már baromira egyszerű. Hát ki kell számolni az emitter áramot, ami kielégíti ezt az egyenletet. És készen vagyunk. Most jön az a dolog, amivel kitalálhatjuk, hogy a munkapontbeállítás egy nehéz feladat. Mert nézzük meg, hogy miről van szó. Ez egy konstans. Ezek az emitter árammal arányos tagok. Tehát akkor ezt az egyenletet, hogyha magamnak le kellene írni, akkor egy ilyen típusú egyenlet, nem pontosan fogom meg leírni, ilyen típusú egyenletet írnék, hogy van egy konstans, C, ami egyenlő valamilyen A-szor X-el, ez az emitter áram az X, a C-ben, ebben a C-ben benne van az az ICB0 szor RB, amit átvihetek oda a másik oldalra, és plusz valamilyen B-szer ln X, hiszen az a bázis emitter feszültség az emitter áram logaritmusától függ. Megkérdezem, hogy tanultak-e olyan megoldást, hogy egy ilyen egyenletnek zárt alakban létezik-e a megoldása. Erre azt kell mondani, úri módon, hogy persze egy számítógép egy pillanat alatt kiszámítja, de zárt alakú megoldása nincs. Tehát X plusz ln X típusú egyenleteknek a megoldására nincsen zárt alakú megoldás, ez sajnos így van. Tehát ez egy jó kis kérdés. De én, mint mérnök, nem szeretnék abba a csapdába beleesni, hogy engem hülyítenek ilyen egyenletekkel, amikor ott van a laborban a tranzisztor, ott van mellette néhány ellenállás, és meg kell mondani, hogy mekkora lesz az áram. Akkor berohannok a számítógéphez, és elkezdek ilyen egyenleteket megoldani. Na, a fenét. Nem oldom meg. Azért se. Hát akkor mit szoktunk mit csinálni? Univerzálisan azt mondjuk, hogy közelítünk. Ez a közelítés azonban nagyon pontos lesz, azért, mert a legelején, amikor a bipoláris tranzisztorral elkezdtem szónokolni, akkor azt mondtam, hogy az exponenciális karakterisztikában ez a tag, ami itt van, nagyon-nagyon pici érték. Ebből az következik, hogy ez a mínusz egy itt el is tűnik, az nem érdekel bennünket. Kettő, még fontosabb, hogy majdnem minden normális áramnál olyan 6/10 volt körül van ez az érték. Tehát feltételezhetek egy olyat, ami butaságnak látszik első menetben, de itt mindig ezt fogjuk csinálni, hogy közelítés a következő ismertnek veszem a bázis emitter feszültséget, mert az lényegében mindig egyetlen konkrét érték, ez a 6 volt körüli érték, és azt mondom, hogy feltételezem, hogy ez egy fix feszültség. És durván 0,6-0,7 volt körül van, de körülbelül tudom, hogy hol van. Ebben a pillanatban az összes dilemmám megoldódott. Mert akkor ezt az egyenletet, ami itt van, ezt ezzel a közelítéssel már meg tudom oldani. És ezt a közelítést célszerű használni, mert amikor a laborban ott ülök, akkor azonnal meg tudom mondani, hogy mekkora ez az áram. Akkor most ezt megcsináljuk, jó? Tehát ez a közelítés egyébként annyit jelent, hogy a tranzisztort exponenciális karakterisztikáját, a kollektoráram és bázis-emitter feszültség közötti transfer karakterisztikát, ami ilyen nagyon meredek exponenciális karakterisztika, egy ilyen karakterisztikával közelítem ezzel. Minden áramnál fix nyitó feszültség van, ennyit jelent ez az egész. Tehát egy valóságos tranzisztor exponenciális karakterisztikát közelítem úgy, hogy ez egy bázis-emitter feszültség null érték, mintha a tranzisztor bázis-emitter átmenetén fix feszültség különbség lenne minden áramértéknél. Ez ennyit jelent csak. Ha ez igaz volna, nem így van, de így feltételezzük, akkor minden varázslatos egyszerűséggel eltűnik minden problémánk, és ezt az egyenletet fogom most már felírni a munkaponti áram kiszámításához. Az egyenlet egyébként ott látszik, tehát az az egyenlet, ami itt legalul van már behelyettesítve, azt fogjuk itt folytatni, azt mondja, hogy a telepfeszültség redukált vagy ekvivalens Thevenin belső feszültségforrás értékével egyensúlyt tartanak a következők. 1 minusz alfászor az IN0, mert már a munkapontban vagyunk, ez az IN0 a munkaponti áram. Ugye ezt az egyenletet, ami itt van, a munkaponti adatok elégítik ki. Az IN0 és bázis-emitter feszültség 0 érték. Tehát ha ezt megoldom, ezt az egyenletet, akkor ezt fogom kapni. Vagyis most ezt írom fel, hogy az már kielégíti. Utána itt mellette ott van még... Még egy tag, ez a mínusz RB-szer ICB0. Ez egy fix érték, tehát egy konstans, ez nem nagyon érdekel engem, olyan, mintha a telepfeszültséget változtattuk volna meg. Utána itt van az emitter áram, IN0, ugye, akkor itt van a, de még itt kihagytam egy RB-t, azt azért tessék szívesen ide betenni, jó, RB-szer 1 mínusz alfászor IN0, hiba lett volna. Utána itt van az erre ellenállás, amin a IN0 áram folyik, az az ellenálláson eső feszültség, és itt van a bázis-emitter feszültség, amire azt mondom, U bázis-emitter feszültség 0, egy ismert érték. Ide szépen a felkiáltó jelet ide teszem, hogy ez az egyszerűsítés, hogy feltételezem, hogy ez egy fix érték. Innentől kezdve van egy egyenletem, amiből a emitter áramot ki kell fejezni. Emitter áram 0 érték, az ebből kifejezhető, ez nem más, mint UT, mínusz a bázis-emitter feszültség 0 értéke, hogy áthozzuk el az oldala, plusz a ICB0-szor RB, és fogom magam, és a nevezőbe pedig beírom az erre ellenállást, az itt található, és ilyen nullal még meg van szorozva, plusz 1- alfászor az RB érték. És az emitter áram kiszámítható. Ehhez a kollektor áram munkaponti értékét is ki tudom számolni, ez pedig alfászor az emitter áram, vagyis alfászor UT mínusz bázis emitter feszültség 0 érték plusz ICB0-szor RB osztva az RE ellenállással plusz az 1- alfászor RB ellenállással, és még van egy ICB0 itt hozzáadva, mert ugye a kollektor áram az emitter áram alfászorosa plusz ICB0. Itt ezt eltüntetem, hogy be tudjam keretezni, és készen vagyunk. A munkaponti áramok számításánál, hogyha mi ezt kérdezzük, akkor ennyi a feladat megoldása, semmivel nem több. Na, hát akkor egy picit játszunk ezzel. Ide teszem így, fejben számítás. Idézőjelbe téve, hogyha ránézek egy kapcsolásra, rögtön meg tudom mondani, hogy hogy áll a bál. Ezt szeretném megmutatni, jó? Hát egy példán fogok fejbe számolni. legyen egy olyan megoldás, itt van a bipoláris tranzisztor, és legyen a telepfeszültség 12 volt UT telepfeszültség. Legyen ez 10 kilóm, legyen ez is 10 kilóm, ez pedig legyen 5,4 kilóm. Felrajzoltam egy áramkört. Ez az R1 ellenállás, ez meg az R2 ellenállás. Ide írom, hogy a bázisemitter feszültség null érték az 0,6 volt, legyen, ezt feltesszük, ezt feltételezzük, és hát még alfa is kell nekünk, hát alfa meg egyelőre, pontosabban a béta, ami a tranzisztor jellegzetes paraméter, legyen mondjuk 99, akkor az alfa érték az béta per 1 plusz béta, az 0,99. Kérdésem, mekkora az emitter áram? Körülbelül persze. Én a következőképpen gondolkozom, most figyeljenek. Az az UT vesző feszültség, az ebben az esetben mennyi? Hát ugye a 12 volt UC szorozva R2 per R1 plusz R2-vel. Két egyforma ellenállás van, 6 volt. Ezt mindenki érti? Aki bevallja, hogy nem érti, ezt megverem. Ki vallja be? Tehát akkor ez nem más, mint UT-szer R2 per R1 plusz R2. Egyenlő 6 volt. Ha az alfa 1 lenne, itt vagyunk, ha az alfa 1 lenne és az ICB 0,0, ebben az emitter áram a számban, ha alfa 1 lenne, akkor ez semmi nem lenne itt, ugye? Hát hogy most csak 1%-kal kisebb, mint egy, tehát első menetben mondjuk, hogy ez semmi. Tehát alfa 1, ICB 0 meg legyen 0, ezt ide írjuk magunknak, hogy nincsen ICB 0. Az ICB 0 egyébként olyan 10-5-en, 10-6-on érték most legyen egyenlő nullával. Tehát valami nagyon picike mikroamper nagyságrendű áram, hát a kutyát se érdekli. Mert a mérnök azt mondja, hogy az, hogy 1 milliamper vagy 1 milliamper plusz 1 mikroamper, hát kit érdekel? Hát ha bejön a légy az ablakon, kicsit melegebb lesz, mert a szárnyát mozgatja, már 1 mikroamperrel nagyobb lesz. Tehát ezzel nem foglalkozunk. Akkor itt 6 volt van, levonunk belőle 6 tizedet, akkor itt 5,4 volt van. 5,4 kilóm, 5,4 volt, 1 milliamper áramot hoz létre. Tehát egy mérnök egy ilyen kapcsolásra ránéz, és azt mondja, gyerekek, ez 1 milliamper. Ennyi. Valaki elkezd számolni, mint az őrült a exponenciális karakterisztikákkal, egy fog kijönni, de nem 1 milliamper lesz, hanem 1 milliamper plusz epsilon. Epsilon egy kicsi pozitív vagy negatív szám ebben az esetben, hogy hova tévedünk, azt nem tudjuk. Kit érdekel? Tehát egy ilyen kapcsolásra ránézek, tudom, hogy 1 milliamper körül van. Ez fontos, hogy lássák. Ha látják, akkor nincs probléma. Tehát a példa az, hogy itt ilyenul, körülbelül 1 milliamper értékű. Ha behelyettesítenénk ezt a dolgot, akkor ez az RB mennyi lenne ebben a példában? Ugye RB az R1 replusz L2-vel egyenlő, a két bázisosztó ellenállás replusza. Mind a kettő 10 kilóm, akkor ez 5 kilóm nyilván. Tehát ez 5 kilóm lenne, ez 5,4 kilóm. Az 5 kilómnak az 1/100 részét kell itt figyelembe venni. 5000-nek a század rész az 50 ohm. Akkor ez az erre helyett itt 5,4 volt, ugye 5,4-et mondtunk, az 5400 ohm, hát most 5450 ohm lenne. Kit érdekel? Hát már kiszámoltuk egyben, mert kicsit kisebb, mint 1 milliamper. A kutyát érdekli, nem? Tehát ebből számolunk. Ez meg itt felül, itt tartalmaz egy 10-5-es értéket, azt meg kell szorozni 5 kilómmal, hát ezt gyorsan elfelejtjük, mert olyan kicsi, hogy nem foglalkozunk vele. Akkor tényleg 1 milliamper, nem? Akkor ezt tudjuk, akkor nem kell semmit se csinálnunk. Hát kevés idő van, inkább erről a meséről. Mesével foglalkozom még egyetlen egy példában. Valaki egy második fejszámolást csináljon. Csinálok még egy példát, és bekiabálás alapon várom a választ. Eddig még sose jött be, de nem baj. Tehát azt mondja, hogy csinálok egy másik ilyen megoldást, ami itt van. De elhatározom, hogy van itt egy emitter ellenállás. Itt van egy mínusz telepfeszültség, itt meg egy plusz telepfeszültség, UT. És itt pedig nullára kötöm ezt az értéket, vagy ezt a bázis értéket. Akkor ugye ez biztosítja, hogy ellenállások nélkül ennek a feszültsége pozitívabb lehet, mint az emitteré, mert folyik áram, stb. Ezt nem mondom végig, mert van egy negatív telep is. Tehát két telepes megoldás esetében nyilvánvalóan ugyanilyen módon lehet munkapontot beállítani, mint az előbb. Ebben az esetben mennyi lesz az UT veszőérték? Az ekvivalens UT vesző. Ez nem könnyű. Mi is az UT vesző? Ebben a hurokban lévő telepérték. Az mekkora? Hát, hogyha ehhez képest ez mínusz UT, akkor az UT vesző az ebben a példában UT-vel lesz éppen egyenlő, nem? Mert ebben a körben itt van egy telep. Úgy is ide rajzolhatnám, hogy ide rajzolok egy telepet. Ide tehetném ezt a telepet így. És ide kötném, és plusz-minusz, és itt van az UT. Persze valakit megzavar az, hogy hát jó, de most álljon meg a menet. Hát ez földpotenciál, mit csináljuk vele? Hát tekintsük gondolatban ezt földnek. Akkor ez telepfeszültségnyi távolságra van ettől, nem? Akkor az ugyanaz, mint az a telep, ami ott volt az én ekvivalens áramkörömben. Mekkora ebben az áramkörben az RB értéke? Miután a bázisban nincs ellenállás, hát akkor nulla. Ebben a körben nincs bázis ellenállás. Akkor az RB nullával egyenlő, és a többi meg ugyanaz a kifejezés. Ugyanez érvényes erre is. Csak úgy kell tekintenünk, UT vesző helyett UT van, mint itt pontosan. Tehát nincsen leosztva, ez itt természetesen UT vesző, itt ne arra ugyanak, ezt itt kihagytam szépen. Tehát UT vesző helyett UT van ebben a képletben. És akkor ezek után természetesen egyszerűen ki lehet számolni a dolgot. Hát számoljuk ki, mondok, csit! Az a fehér pulóveres ember az engem fúr. Tehát, akkor itt van egy feszültség, és akkor a következőt mondom. Legyen ez az UT feszültség 15 volt, ez a ellenállás pedig legyen egyenlő 7,2 kilóommal. Mekkora lesz ebből az áram? Már jó is, 2 milliamper. Jól tudod számolni valaki fejben, mert azt mondtuk, hogy itt van, ehhez képest 15 volt, ki kell vonni a 15 voltból 6 tizedet, az 14,4 tized, és persze, mert olyan dolgot választottam, hogy osztani lehessen, a 7,2-t a 14,4 tizedre elosztjuk, akkor 2 milliamper lesz ebben a munkaponti áram. Ilyen 0, körülbelül 2 milliamper. Hogyha az adatok pontosak, a bázisemitter feszültség 0 éppen, ugye bázisemitter feszültség 0 egyenlő 0,6 tized volt, akkor ebben pünktlik 2 milliamper fog folyni, és kész. Ennyit kell tudni erről. Miután már nincsen időm, egy fontos feladatunkat még meg kell beszélnünk, mert ez a munkapontbeállításhoz szervesen kapcsolódik. A következő kérdés is felvetődik, hogy munkapont, vagy a munkapont stabilitása. Ez a kérdés eléggé fontos kérdés, meg a következőt mondja ez a stabilitási probléma felvetés. Mi történik akkor, hogyha a hőmérséklet, T az a hőmérséklet, változó. Tehát a delta T hőmérséklet változás hatására milyen módon változik meg a IE0 értéke? Tehát ez adott, hőmérséklet változik, milyen mértékben változik a munkaponti áram. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon szélsőséges körülmények között működhetnek elektronikus áramkörök, eszközök, és tudni kell, hogy az áram milyen mértékben változik meg. Hogyha nagyon-nagyon erősen változik, akkor esetleg nem lehet semmire se használni. Most büszkén emlegettük a MASZAT-ot, ugye mindenki büszkén hallotta, hogy a Műszaki Egyetem diákjai csináltak egy műholdat. Őnekik plusz 80 és mínusz 80 Celsius fok közötti tartományban működő áramköröket kellett csinálni. Hát, hogyha 1 Celsius fokkal, mondjuk 10%-kal megváltozna az áramértéke, akkor ez az áramkör biztos nem tudna működni ilyen körülmények között. Tehát nagyon szélsőséges esetek lehetnek, és ezekben is működni kell. Tehát a stabilitás az nagyon fontos, hogy a hőmérséklet hatására mi változik. És akkor megmutatom, hogy mi változik, ezt az egyet kell ebben a dologban. Nyilvánvalóan az alfa változhat a hőmérséklet függvényében, az ICB0 az biztosan változhat, mert ez valamiféle fizikai paraméterektől függ, meg a nyitófeszültség is változhat a hőmérséklet függvényében. Azt fogjuk megnézni, hogy ezeknek a változása milyen mértékben befolyásolja a munkapontnak a tényleges változását. Mára ennyit sikerült elmondanom, köszönöm a figyelmet!